28. fejezet. Arról a váratlan és örvendetes kalandról, mely a pappal és a borbéllyal ugyanabban a hegységben történt. Boldog és szerencsés idők voltak, amikor a legvakmerőbb lovag, Don Quixote de la Mancha a világra jött. Mert csupán az ő tiszteletre méltó elhatározása következtében, hogy fel akarta támasztani és vissza akarta adni a világnak a már-már kiveszett és kihaló félben levő kóbor lovagrendet, élvezhetjük a mikorunkban, pedig oly nagy szüksége volna a felvidító szórakoztatására, nem csupán az ő igaz történetének kedvességét, hanem a beleszőtt elbeszéléseket s melléktörténeteket is, melyek részben nem kevésbé mulattatók, elmések és igazak, mint maga a fő történet. Ez pedig jól meggerebenezett, megsodort és felgombolított fonalát újra felvevé, elmondja, hogy amint a plébánosnak éppen nyelvehegyén volt, hogy Kardéniót vigasztalja, szándékában egy fülébe hatoló hang akadályozta meg, mely ezeket a szomorú kifakadásokat hallatta. Irgalmas Isten! Lehetséges-e, hogy immár megtaláltam légyen a helyet, mely rejtett sírjául szolgálhat, testem súlyos terhének, amit annyira akaratom ellenére hordozok? Igen, ez lesz az a hely, ha ugyan a magányosságban, melyet ez a hegység ígérni látszik, nem csalatkozom. Ó, én szerencsétlen! Mély szívem szerint való kedves társaság, ez a sok szírt és bokor, mert megengedi, hogy szerencsétlenségemet elpanaszoljam az egeknek, mennyivel alkalmasabb környezet ez, mint az emberi teremtményeké, mert közöttük nincs-e földön egyetlen egy se, akitől kétségbe tanácsot, bánatba vigasztalást remélhetnék. Ezt az egész beszédet a pap és a vele együtt levők mindnyájan világosan és érthetően hallották, és mint hogy úgy látszott, amint csak ugyan igaz is volt, hogy a szavak a közelből hangzanak, azonnal felkeltek hát, hogy megnézzék ki az. Alig mentek valami 20 lépésnyire, íme egy szirt mögött egy kőrisfa tövében parasztruhába öltözött fiatal legényt láttak. Arcát azonban nem vehették ki első pillantásra, mert a csörgedező patakban lábát mosván előre hajolt. Olyan csendesen lopóztak előre, hogy az ifjú nezüket se vette. Egyéb iránt nem is ügyelt másra, csupán, hogy lábát mossa, pedig lába olyan volt, mint a fehér kristály a csörgetek többi kavicsa között. Megbámulták az ifjú szép fehér lábát. Nyilván nem arra tervet, hogy göröngyökön taposson, vagy az ökrök meg az ekeszarva után járjon, amint gazdája öltözete mutatni akarta. És amint látták, hogy az ifjú nem vette észre őket, a pap, aki legelől ment, jelt adott másik két társának, húzódjanak félre, s rejtőzzenek el az egyik magas szírt mögé. S csak ugyan így is tettek mindnyájan, s figyelemmel kísérték a fiatal legény minden mozdulatát. Két szárnyú barna kabátot viselt, egy fehér kendővel szorosan derekára övezte, nadrágja és oldalt gomboló szárharisnyája szintén barna posztó volt, és barna a fején lévő kucsma is, harisnyáját most feltűrte fél lábszárig, fogadni lehetett volna, hogy lába fehérebb, mint az alabástrom. Vigyezve a lábmosással, azonnal megtörülközött a kucsmája alól kihúzott kendővel, s amint a kendőt elővette és arcát felemelte, a szemlélők olyan páratlan szépséget pillantottak meg, hogy Kardenio odasúgta a plébánosnak. Ez nem Lucinda ugyan, de nem is emberi, hanem égi lény. Az ifjú ekkor levette kucsmáját, s hogy fejét egyszer-egyszer megrázta, olyan hajzatot bomlott és omlott alá, hogy maga a nap is megirigyelhette volna. Most már bizonyossá lett előttük, hogy az előbb parasztlegénynek tartott ifjú nő, és pedig oly gyönyörű, oly szép, hogy gyönyörűbbet sem a pap, sem a borbély még sohasem látott eddig elé. De talán maga Kardénió sem, ha Lucindát nem látta, s nem ismerte volna, mert amint utóbb bevallotta, egyedül Lucinda szépsége volt hozzáfogható. Hosszú aranyhaja nem csupán vállát borította, hanem egész teste körül omlott alá, úgyhogy csak a lába maradt látható. Olyan dús, olyan hosszú haja volt. Fésűnek kezét használta, és ha lába elébb a vízben két kristály darabnak látszott, most hajába merülő kezét odatapadt hónak lehetett tartani. Mindez pedig csak növelte a három szemlélő csodálkozását, és egyre kíváncsivá tette őket, hogy megtudják, ki ez a hölgy. Végre elhatározták, hogy megmutatják magukat. S előlépésük első zajára a szép leányzó csak ugyan fel is emelte fejét, s haja fürtjeit két kezével szétválasztva szem elől, észrevette a zajokozóit. Alig, hogy szemébe tűntek, ő is talpra szökött, és sem lábbeliének, sem hajának rendbeszedésével nem törődve, a legnagyobb gyorsasággal felragadta a földön fekvő vászonbatyút, s a meglepetés okozta a zavarában, futásnak akart eredni, azonban alig tett 5-6 lépést, gyenge lábacskája nem állta a darabos köveket, s a földre rogyott. Erre mindhárman oda siettek, elsőnek a tisztelendő, s így szólott. Álljon meg, kisasszony, bárki légyen is, mert mi nekünk csak az a szándékunk, hogy segítségére legyünk. Nincs rá semmi ok, hogy előlünk így septiben elszaladjon, s ezt sem a lába nem bírná, semmi meg nem engedhetnők. A megrettent, megzavarodott leányka mindenre egyetlen szóval sem tudott válaszolni. A férfiak eközben egészen melléje értek, s a pap megfogván kezét, eképp folytatta szavait. Amit előttünk öltözete el akar titkolni, kisasszony, azt világosan elárulják fürtjei, s mindenjel arra val, bizonyára nem kicsinyes okok lehettek, melyek szépségét így méltatlan öltözetbe burkolták, s így rengeteg vadonba kényszerítették, mint ez itt körülöttünk. Ezer szerencse, hogy találkoztunk, s nem is azért, hogy talán baján segítsünk, de legalább, hogy némi tanácsot mégis adhassunk. Mert semmi szerencsétlenség nem csüggeszthet el annyira, s míg az élet megvan, nem ragadhat olyan végletekre, hogy legalább a jó tanácsot meg ne hallgassa, ha a bajba jutottak, igazán jó szándékkal adják. Így hát, asszonyom, vagy uram, vagy legyen, ami lenni akar, üzze el a megrettenést, mihelyt megpillantásunk okozott, s beszélj el nekünk jó vagy bal sorsát, mert mi együtt és egyenként készek vagyunk szerencsétlenségében részvevő segédkezet nyújtani. Amíg a tisztelendő így beszélt, az áll öltözetes leányzó szinte kábultan állt előttük, csak bámult szó nélkül mindhármukra. Csak ugyan egészen úgy, mint a paraszt emberek szoktak, ha valami ritka és sohasem látott tárgy kerül egészen váratlanul a szemük elé. Mikor azonban a plébános újra hozzáfogott, hogy hasonló célra törekvő szavakat intézen a leányhoz, végre mélyen felsóhajtott, s ilyenképpen törte meg hallgatását. Ha e vadon magányosságában nem rejtőzhettem el, és kibomlott hajam nem engedi, hogy nyelvem hazug legyen, hiába való volna, hogy most hamarjában valami új mesét költsek magamról, aminek hitelt csak is az udvariasság, nem pedig a józan ész adhatna. S minthogy ez így van, uraim, nyíltan kimondom, hálára indítottak szíves ajánlatukkal, s arra köteleznek, hogy mindazt megcselekedjem, amit tőlem kívánnak, bárha félek, hogy szerencsétlenségem elbeszélése szánalmuk mellett fájdalmat is fog okozni, mert sem módot nem találnak, hogy orvosolják, sem jó tanácsot, hogy kisegítsenek a bajból. Mégis, nehogy becsületességem kétes színbe tűnjék fel önök előtt, hisz immár tudják, hogy nő vagyok, fiatal leány, s mégis így magányosan is ebben az öltözetben járok, mindez együttvéve is egyenként tönkre tehetné szeplőtlen hírnevemet. Kész vagyok önöknek elmondani, amit pedig, ha lehetne, szívesebben elhallgatnék. A szép leány mindezt akadozás nélkül oly folyékonyan s oly kellemes hangon mondta el, hogy a férfiak épp úgy bámulták most értelmességét, mint szépségét. Újra felajánlották szolgálatukat, újra kérték, váltsa be ígéretét, a leány pedig anélkül, hogy tovább is kérette volna magát, előbb egész illedelmesen lábára vonta saruit, haját fölcsavarta, aztán lebocsátkozott az egyik sziklára, s míg a három férfiú körben helyet foglalt, ő nagy nehezen visszafojtotta szemébe toluló könnyeit, s nyugodt, csengő hangon eképpen kezdett bele élete történetének elmondásába. Van itt Andalúziában egy helység, egy herceg és spanyol grand vette tőle a nevét. A hercegnek két fia van, az idősebb atya birtokának örököse lesz, s amint látszik, nemes tulajdonságainak is. A fiatalabbik azonban nem tudom, minek az örököse lesz, ha csak nem Vellidó csalfaságának és Galalón álnokságának. Az én szüleim ennek a főúrnak a jobbágyai. Alacsony rangú családból származtak, de olyan gazdagok, hogyha olyan előkelőek is volnának, mint amilyen módosak, mit se kívánnának, És engem se sújtott volna ez a szerencsétlenség, mert meglehet, hogy az én bal sorsomnak csak is az az oka, hogy szüleim nem születtek nemesnek. Bárha származásuk, igaz, korán sem oly alacsony, hogy társadalmi helyzetük talán szégyenükre válnék, mégsem elég magas, hogy kiverje fejemből, hogy az én szerencsétlenségem oka mégiscsak jobbágy származásom. Szóval földművesek, egészen egyszerű emberek, de vérükbe semmi rossz hírű ág vére sem vegyült. Sőt, ellenkezőleg, amint mondani szokás, oly régi és annyira régi keresztények, hogy vagyonuk, tisztességes életük méltóvá tenni szüleimet, majdnem a nemesi, sőt főúri címre is. Ők azonban legfőbb gazdagságuknak és nemességüknek azt tartották, hogy én voltam a leányuk. S miután rajtam kívül nincs más örökösük, ők pedig a leggyengédebb szülők, és csak ugyan elmondhattam, hogy leányt soha nagyobb szeretettel nem dédelgettek, mint engemet. Én voltam a tükör, melyben képük mását szemlélték. Én az ő öregségük támasza, s mennyei kegyelem elnyerésén kívül minden óhajtásuk, kedvenc tárgya. S minthogy minden kívánságukkal javamat akarták, az enyéim mindenben megegyeztek övéikkel, s akár a szívük, teljesen az enyém volt egész birtokuk is. Én fogadtam, vagy bocsátottam el a cselédeket. Vetéstől és aratásról én vezettem a számadást. Az olajmalmokat, a borgazdaságot, a lábas és aprójószágot, a méhkasokat, s egy szóval mindazt, amilyen csak van, vagy lehet az olyan gazdag földművesnek, mint az én atyám, mind én kezeltem. Én voltam a felügyelő és gazdaasszony, s e tisztet megelégedésökre annyi serénységgel töltöttem be, hogy jobb szívvel már nem is lehetett volna. Mikor már a juhászgazdának, meg az öreg béresnek, s a többi cselédnek teendőjét megszabtam, szabad időmet leányokhoz illő hasznos módon töltöttem. Egyszer hímeztem, másszor fontam, s mikor aztán néha-néha lelkem felüdülésére az ilyen munkát félretettem, szórakozásomat, vagy valamely áhítatos könyv olvasásában, vagy hárfa pengetésben találtam. Mert azt tapasztaltam, hogy a zene megnyugtatja a háborgó kedélyt. Erőt ad a szellemi foglalkozásra. Ilyen volt az én életem folyása a szüleim házánál, s ezt nem a magam fitoktatása végett, beszéltem el ilyen részletesen, sem azért, hogy önöknek értésére adjam, mi gazdag vagyok, hanem csupán azért, hogy bebizonyítsam, mi ártatlanul estem az elmondott boldog állapotból a szerencsétlenségbe. Azonban, bár életemet ilyen foglalkozások között oly visszavonultságban töltöttem, hogy valóban a zárdai élettel lehetett összehasonlítani, s bár, amint én tettem, élőlélek nem látott házi cselédségen kívül, még ha a misére mentem is, mindig olyan korán, mindig anyám és a háziak társaságában, s úgy beburkolóztam és lefátyoloztam magam, hogy a földből is alig láttam egyebet, mint ahová léptem. Mégis megpillantott a szerelem, vagy talán jobban mondva a léhaság tekintete, mely még a hiúzénál is élesebb. Don Fernando tekintetét értem, mert így hívták az imént említett herceg kisebbik fiát. Alig, hogy az elbeszélő kimondta a Don Fernando nevét, Cordénio arca nyomban megváltozott színében, s izgatottságában verejtékcsöppek gyöngyöztek homlokán, úgyhogy a pap és a borbély, amint ezt észrevették, attól tartottak, mindjárt megint meglepi egy őrültségi roham, amelyen, mint előbb hallották, időről időre rájön. Most az egyszer azonban nem történt Cordénioval más, csak verejtékezett, különben nyugodt maradt, s merően nézte a falusi leánykát, már-már sejtve kilétét, ez pedig észre sem véve Cordénio izgatottságát, ekképp folytatta történetét. Ahogy megpillantott, amint utóbb maga elmondta, azonnal úgy belém szeretett, hogy érzelmét maga viselete csak hamar láthatóvá tette. Azonban szerencsétlenségem történetét mentül hamarabb bevégezzem, el akarom hallgatni, mi mindenféle módot talál Don Fernando, hogy hajlamát értésemre adja. A házi cselédséget megvesztegette, rokonaimat adományokkal és ajándékokkal halmozta el, szívességet tett vagy ígért, utcánkban nappal véget nem volt a mulatságoknak és ünnepélyeknek, éjjel meg a zene senkit sem hagyott aludni, a szerelmes levelek, hogy-hogy nem, kezembe jutottak, és szakadatlanul érkeztek szerelmi epedéssel és ömlengéssel tele, és mindegyikbe több fogadkozás és esküdözés, mint ahány betű. Engem azonban mindez el nem tántorított, sőt ellengezőleg úgy elidegenített tőle, mintha halálos ellenségem lett volna, s akármit cselekedett, hogy magát megkedveltesse, minden tetténél éppen ellenkező lett az eredménye. Nem mintha talán nem tetszett volna Don Fernando úri modora, vagy epedése terhemre lett volna, mert volt valami hízelgő abban, hogy ilyen előkelő lovag engem így szeressen és becsüljön. A leveleibe foglalt magasztalások sem estek zokon, mert ami ezt illeti, legyünk mi, nők, bármi rútak, azt hiszem mindig nagyon jól esik szívünknek, ha azt halljuk, hogy szépnek mondanak bennünket. Hanem mindennek saját becsületességem állt ellen, és ezen kívül szüleim állandó tanácsai, mert ők már egészen világosan látták Don Fernando szándékát, és csak ugyan kisebb gondja is nagyobb volt annál, hogy a világ meg ne tudja. Szüleim elmondták előttem, hogy becsületük és jó hírnevük csak az én erényemen és ártatlanságomon nyugszik, s hogy nem szabad figyelmen kívül hagyni, mi nagy a különbség köztem és Don Fernando között, s hogy már ebből is nyilván látható, bármennyire állítsa ő az ellenkezőjét, hogy az ifjú herceg tervei inkább saját kedvtelését, semmint az én javamat szolgálják. S ha nékem az a kívánságom, hogy valamiképp véget vessünk az ő udvarlásának, szüleim készek azonnal nőül adni, akihez menni akarok, akár saját falunkbelihez, akár a környék bármely tehetősebb birtokosához, mert az ő nagy birtokuk és az én jó hírem a legjobbat érdemli. Határozott ígéreteik, s mert igazuk volt, annyira megszilárdították álhatatosságomat, hogy Don Fernandónak soha csak egyetlen szóval sem akartam válaszolni, ami csak legtávolabbról is arra a reményre jogosított volna, hogy kívánsága valaha is teljesülhet. Tartózkodásom, melyet ő bizonyára közönynek tekintett, kétségtelenül arra szolgált, hogy még jobban szítsa búja vágyát, mert ezt a nevet kell adnom irántam mutatott hajlamának. Hiszen ha tisztességes lett volna, most nem említhetném, mert nem volna rá alkalmam, hogy önöknek beszéljek róla. Elég az hozzá, Don Fernando megtudta, hogy szüleim férhez akarnak adni, hogy őt megfosszák minden reményétől, hogy engem megkaphat, hiszen így még több őrző óv majd. Ez a hír vagy gyanú rábírta, hogy véghez vigye, amit most elmondok. Egy este, mikor egyedül voltam szobámba, az engem kiszolgáló cseléddel, jól elzárt ajtók mögött, hogy jó hírnevemet semmi veszély se fenyegethesse, még ma sem tudom elképzelni, hogyan s miképp, de annyi bizonyos, hogy minden óvatosság és elővigyázat ellenére csendes és elzárt magányosságomban egyszerre csak Don Fernando állt előttem. Ez úgy megzavart, hogy szemem elborult és nyelvem megbénult. Egy hang kevés, de annyit sem tudtam kiejteni, és azt hiszem, ő maga sem akarta volna ezt, mert rögtön odalépett hozzám, karjai közé szorított, nekem pedig, amint már említettem, roppant zavaromban semmi erőm sem volt, hogy védekezzem, s oly szavak ömlöttek ajkáról, hogy igazán nem tudom, mi módon lehet oly ügyesen hazudni, oly szavakat költeni, mintha merőben igazak volnának. Ez az álnok még könnyeivel is hitelt szerzett szavainak, sóhajtozásaival, meg szándéka tisztaságának. Én szegény leányzó, ki magányba nevelgettem, s egészen járatlan voltam az ilyesmiben, mit tudom én, hogyan és hogyan nem? Már-már igazság számba vette minden csalfaságát, bár könnyei és sóhajai igaz részvéten kívül semmi egyébre nem indítottak iránta. Mikor aztán ekképp az első meglepetés elmúltával lassanként összeszedtem lelkem elvesztett erejét, sokkal nagyobb határozottsággal, mint egy magamról csak feltenni is ismertem volna, így szóltam hozzá. Ha valami bősz oroszlán körme között volnék, uram, amit most így, a te karjaid között vagyok, s ha közülük csupán olyan szóval vagy cselekedettel tudnék szabadulni, amely becsületemet kockáztatná, épp oly lehetetlen volna számomra e szót kimondani, e cselekedetet végrehajtani, mint ami lehetetlen a megtörténtet meg nem történtét tenni. Ahogy te karjaidba zárod testemet, úgy zártam én szívembe jó szándékaimat, melyek a tieidtől annyira különböznek, hogy erről meg is fogsz győződni, ha erőszakkal próbálnád kívánságodat megvalósítani. Jobbágyod, igenis vagyok, de rabszolgád nem. s a te származásod nemességének nincs és nem is lehet hatalma, hogy az enyimet, csak azért, mert alacsony, lenézze és meggyalázza. S én, a falusi porleány, éppen annyit tartok becsületemre, mint te, nemes és lovag, a magadéra. Erőszakoskodásod velem semmire sem fog menni, gazdagságod engem el nem vakít, szavaid el nem tudnak ámítani, sóhajaid, könnyeid nem lágyítani. Ha olyan férfi közelednék így, akit szüleim férjemé választottak, az ő akaratának szívesen alárendelném az enyémet, s akaratom az övével nem ellenkeznék. S így, bár hajlandóságom ellenére, legalább tisztességes úton hoznám áldozatul, amit te, uram, most erőszakkal igyekszel kicsikarni. Ezt azért mondottam, hogy megértessem, törvényes férjemen kívül senki én tőlem semmiféle kegyben nem részesülhet. Ha csak ez minden kívánságod, szépséges Dorotea, mert ez az én boldogtalan nevem, mondta az álnok főúr, íme én kezemet nyújtom néked, hogy férjed leszek, s igaz fogadásomnak legyen tanúja a boldogságos szűznek itt levő szent képe. Alig hallottam-e Kordénió, hogy a leány Doroteának hívják, megint összerezzent, s tökéletesen meg volt győződve róla, hogy előbbi sejtelmében nem csalódott. Mégsem akarta félbeszakítani az elbeszélést, hogy részletesen is értesüljön arról, amit félig meddig már tudott. Csak ennyit mondott. Hogyan, hölgyem? Téged Doroteának hívnak? Én is ismerek egy másik Dorotea történetét hallomásból. Sorsa nagyon hasonlít a tiédhez. Folytasd csak tovább. Lesz még alkalom, Rea. Én elmondok neked olyan dolgokat, hogy éppen úgy fogsz csodálkozni, mint keseregni. Doroteát meghökkentették Kardenio szavai, és különös rongyokká foszlott öltözete, s kérte mondja el néki rögtön, ha talán tud valamit az ő körülményeiről, mert ha sorsa valami jót, mégis meghagyott, a bátorság az. Kész elviselni akármi szerencsétlenséget, hiszen nem értheti még olyan csapás, hogy szomorúságát tetézni. Egy percig se késném, szólt Kardénió, hogy elmondjam, amit gondolok, mihely bizonyossá lennék afelől, hogy sejtelmemben nem csalódom. Így azonban nincs miért sietni, és most még neked sem használhatna, ha megtudnád. Nem sürgetem hát, válaszolt Dorotea. Elbeszélésemet ott hagytam abba, hogy Don Fernando fogta a szobámban levő szentképet, odaállította elém még eljegyzésünk tanúját, s a legnyomatékosabb kifejezésekkel, s a legünnepélyesebb esküben adta szavát, hogy férjemmé lesz. Bár én figyelmeztettem, gondolja meg jól, mit cselekszik, s ne felejtse, milyen haragra fogatja lobbanni, hogy fia egy falusi pornővel, az ő jobbágya leányával kelt házasságra. Szépségem, akármilyen legyen is, el ne vakítsa, mert ez mind nem lesz elég, hogy elkövetett hibájának mentségéül szolgálhasson. S ha szeret, és csak ugyan akar valami jót tenni velem, bízzon sorsomra, mely majd azzal egyesít, aki körülményeim szerint hozzám való. Mert az ilyen egyenlőtlen házasságok boldogsága sem oly teljes, sem oly hosszantartó nem szokott lenni, mint amilyen édes örömmel kezdődött. A most felhozott érveket elmondtam neki, és sok más egyebet, amire már nem emlékszem. Azonban mindez nem tántorította meg szándékában. Olyan volt, mint az, akinek esze ágában sincs, hogy valaha megfizessen, s ezért az alkú megkötésekor figyelembe se veszi a feltételeket. Ugyanekkor én rövid párbeszédet folytattam magammal imígyen. Nem, de nem én vagyok az első, aki házassággal alacsony sorsból magasra emelkedett. Don Fernando sem az első, akit a szépség, vagy helyesebben mondva, a vak szenvedély arra ragad, hogy rangjánál alacsonyabb rangú házastársat válasszon. Én hát semmi újat, semmi soha meg nem történtet nem cselekedtem, és eképpen nem volna-e jó megragadnom azt a tisztes szerencsét, amilyet sorsom kínál. Igaz, meg lehet, hogy irántam mutatott hajlama csak addig fog tartani, ami kívánsága be nem teljesül. Én, Isten és ember előtt, mégis hitvese leszek. Még ha most hidegségemmel elutasítom magamtól, felindulásába még tilalmas eszközökhöz nyúl, és erőszakkal folyamodik. És én elveszítem becsületemet, anélkül, hogy bármivel menthetném a hibát azok előtt, akiknek semmi tudomásuk sincs arról, milyen ártatlanul jutottam ebbe a helyzetbe. Mert van-e szó, hogy meggyőzzem szüleimet és a világot? Ez a lovak csak ugyanaz én tudtom, és beleegyezésem nélkül jutott szobámba. Ezeket a kérdéseket egy pillanat alatt vetettem föl, és már is válaszoltam rájuk elmémben, s különösen hatott rám, és befolyásoltak. Utóbbi pedig anélkül, hogy sejtettem volna, vesztemet okozták. Don Fernando esküvései, a tanúk, akikre hivatkozott, a könnyek, melyeket ontott, s végre saját megnyerő, kedves egyénisége, mert úgy tudta szillelni az igaz szerelmet, hogy az enyémhez hasonló bármely szabad és ártatlan szíven is diadalmaskodott volna. Oda szólítottam szolgálómat, hogy az égiek mellett földi tanúm ő legyen. Don Fernando ekkor megismételte esküit, az előbb bizonyságul hívott tanúkhoz még más szentek nevére is hivatkozott, ezer meg ezer átkot szórt saját fejére, ha ígéretét be nem váltaná, szeme újra könyvbe lábadt, még mélyebbeket sóhajtott, még szorosabban magához ölelt, és el sem bocsátott. És így, alig hogy szobámból a másik lány kiment, oda lett leányságom. Ám Don Fernando csak esküszegő, álnok csábító volt. Az a nap, mely szerencsétlenségem éjszakájára következett, úgy hiszem, mégsem jött olyan gyorsan, mint Don Fernando óhajtotta. Mert ha a mohó étvágy kielégült, a legforróbb kívánság a távozás. Abból következtetem ezt, hogy Don Fernando is nagy sietséggel vált el én tőlem, s ugyanannak a cselédennek a segítségével, aki hozzám becsempészte, már a reggeli szürkület előtt kim volt az utcán. Búcsúzáskor még azt mondta, ha bár nem olyan melegséggel és hévvel, mint jöttekor, bízzam adott szavában, esküvése igaz és szilárd, s hogy szavának még nagyobb nyomatékot szerezzen, egy drága gyűrűt vont le ujjáról, s ráhúzta az enyémre. Ezzel aztán eltávozott, én pedig magamra maradtam, és nem tudom megmondani, szomorúan-e vagy jókedvűen, azt azonban tudom, hogy zavart voltam, gondolatokba mélyedtem, és az esemény annyira kiforgatott magamból, hogy nem mertem, vagy legalább nem emlékszem, hogy meg akartam volna pirongatni a szolgálót árulásáért, hogy Don Fernandónak utat nyitott szobámhoz, hiszen még magam sem tudtam határozottan megmondani, hogy ami velem történt, javamra vagy káromra szolgál-e. Mikor Don Fernando búcsúzott, azt mondtam neki, hogy most már az övé vagyok. Ugyanezen az úton bejöhet hozzám éjjelenként mindaddig, amíg elérkezettnek nem látja az időt, hogy szövetségünket nyilvánosságra hozzuk. Ő azonban még csak a következő éjjel jött el, aztán több mint egy hónapig nem láttam sem az utcán, sem a templomban, s mint hiába kerestettem. Arról értesültem, hogy odakin van birtokán, s majd minden nap vadászni jár, amiben igen nagy kedvet elt. Ezek a napok és ezek az órák igen szomorúak, és igen leverők voltak, s már akkor kételkedni kezdtem Don Fernando hűségében, s most már a cselédnek is szemére lobbantottam vakmerőségét, pedig eleinte sohasem tettem. Jól emlékszem, mély nehezemre esett könnyeim folyását visszatartani, nyugodtnak látszani, hogy szülőimnek okot ne szolgáltassak arra a kérdésre, mi bánt, mert erre csak hazugsággal felelhettem volna. Mindennek azonban egyszerre vége lett, s eljött a pillanat, amikor többé semmit sem tekintettem, megszűnt minden becsületkérdés, türelmem megszakadt, s legrejtettebb gondolataim nyilvánvalóká váltak. Ez akkor volt, amikor nem sokára ezután falunkban egyszerre híre futott, hogy Don Fernando a szomszéd városban egy elragadó szépségű úri hölgyen lépett házasságra, aki igen előkelő szülők gyermeke ugyan, de korán sem olyan gazdag, hogy ilyen magasrangú összeköttetésre számot tarthasson. A leányt Lucindának hívták, és sok csodálatos dolgot híreszteltek felőle, amik állítólag esküvője alkalmával történtek. Amikor Cardenio Lucinda nevét hallotta, csak vállat vont, ajkába harapott, szemöldökét összeráncolta, s hirtelen könyvpatak omlott alá szeméből. Ez azonban Doroteát nem akadályozta meg, hogy ekképp ne folytassa elbeszélését. Amikor ezt a gyászhírt meghallottam, ahelyett, hogy hallatára szívem jégé fagyott volna, új harag és örjöngő ingerültség áradt el bennem, hogy csak az Isten őrzött, hogy az utcára ki ne rohanjak, s kiáltó szóval el ne híreszteltem, milyen aljasságot, milyen istentelenséget követett el én ellenem. Azonban ez az őrjöngés végre mégis lecsendesült, s abban állapodtam meg, amit aztán a következő éjjel végre is hajtottam. Felöltöttem ezt a férfi ruhát, atyám egyik cselédjétől kaptam, amivel közeltem a szerencsétlenségemet. Megkértem, kísérjen el egészen addig a városig, ahol, mint értesültem, ellenségem tartózkodott. Az udvaros, mint az ilyen cselédek a földművesek házában nevezik, határozottan rosszalta vakmerőségemet, le akart beszélni szándékomról. Mikor azonban látta, hogy én éppenséggel nem tágítok, felajánlotta szolgálatát, s azt mondta, kész elkísérni akár a világ végére. Erre én rögtön vászon bugyorba csomagoltam egy női ruhát, némi ékszert és pénzt az előre nem látható eshetőségekre, s még az éj csendjében, anélkül, hogy az áruló szolgálónak csak hírt is adtam volna, eltávoztam hazudról. Szolgám és száz meg száz keresztül kasul járó gondolattársaságában. Gyalog keltem útra a város felé. Bárha azt szerettem volna, vagy ha repülhetnék, hogy mentül előbb megérkezzem, hanem is azért, hogy megakadályozzam, ami véleményem szerint már úgyis végbe ment, de legalább szemébe mondhassam Don Fernandónak, hogyan vitte rá a lélek, hogy ezt cselekedje. Harmadfél nap tartott, míg utazásom céljához jutottam. Alig, hogy a városba értem, azonnal a Lucindáék háza felől tudakozottam, s a legelső ember, akit megkérdeztem, sokkal többet válaszolt, mint amennyit én hallani szerettem volna. Útba igazított, hogy melyik az a ház, és elmondta, ami a leány esküvője alkalmával történt, s már annyira köztudomású, hogy úton útfélen beszélik. Azon az estén, mondta, mikor Don Fernando az esküvőjét tartotta Lucindával, alig mondta ki a mennyasszony az igent, nyomban elájult, és mikor a vőlegény a leány ruhája derekát kikapcsolta, Lucinda kebelében egy levélkét talált. A leány saját kezeírásával, amelyben kereken kimondotta, hogy ő nem lehet Don Fernando hitvesévé, mert már Cardenio-val jár jegyben. Aki, mint emberem említette, ugyanabban a városban lakó, igen előkelő nemesi fiú. S ha Lucinda mégis hozzáment Don Fernandóhoz, csak is azért tette, mert nem akart ellenkezni szülei parancsával. Egy szóval, a levélből világosan kitűnt. A leánynak az volt a szándéka, hogy az esküvő után azonnal életét veszi, és írásában az okokat is felsorolta, miért kell öngyilkosságot elkövetnie. Ezt a szándékát pedig, amint mondják, az is bizonyította, hogy ruhájában nem tudom hol, elrejtett tört is találtak. Mikor Don Fernando mindenről értesült, arra következtetett, hogy Lucinda őt elbolondította, kijátszotta és megalázta, amiért még előbb, semmint a leány magához tért volna ájulásából, rárohant, s ugyanazzal a tőrrel, melyet mennyasszonyánál találtak, keresztül akarta döfni, s meg is tette volna, ha a leány jelenlevő szülei meg nem akadályozzák. Mondják tovább, hogy Don Fernando ekkor rögtön eltávozott, Lucinda pedig csak másnap tért magához ájulásából. Ekkor aztán határozottan bevallott a szülei előtt, hogy ő valójában hitvese az említett Cardeniónak. Még azt is tudom, hogy, amint mondják, ez a bizonyos Cardenio ott volt az esküvőn, s mikor látta, hogy, amit sohasem hitt volna, Lucinda csak ugyan Don Fernando nejévé lett, kétségbeesve távozott a városból, előbb azonban egy levelet hagyott hátra, és megírta, milyen bánatot okozott neki Lucinda, és hogy ezért elbújdosik olyan helyre, ahol emberi szem nem láthatja többé. Ez csak hamar köztudomású lett a városban. Mindenki csak erről beszélt. Főleg pedig midőn annak a híre is futott, hogy Lucinda eltűnt szülei házából, el az egész városból, nem találják sehol, szüleinek majd az eszük vész, nem tudják mihez folyamodjanak, hogy leányuk megkerüljön. E hírek hallatára reményem újra éledni kezdett. S nagy szerencsének tartottam, hogy ha már Don Fernandóval nem találkoztam is, legalább mint más nő férjével sem találkoztam vele, akiből azt következtette. Reménységem utolsó szála még nem szakadt el. S azzal kezdtem kecsegtetni magamat, a menny talán azért gördítette ezt az akadályt a második házassága elé, hogy eszébe jutassa, mivel tartozik az elsőnek, s hogy mint kereszténynek többet kell gondolni a lelkével, mint a földi dolgokkal. Ezek a gondolatok forogtak elmémben, s megvigasztalódtam anélkül, hogy az igazi vigasztalást elnyertem volna. S távoli, csalékony reményekkel kecsegtettem magamat, hogy mégis fenntartsam életemet, melynek azonban most már nincs többé értéke számomra. Mikor ekép még ott maradtam a városban, nem tudva, mit évő legyek, minthogy Don Fernandót nem találhattam meg, egyszer csak saját fülemmel hallom, hogy nyilvánosan hirdetik eltűnésemet, s nagy jutalmat ígérnek annak, aki megtalál, s elsorolják korom és ruházatom minden ismertető jelét. Hallom, hogy azt beszélik mindenfelé, az a legény csábított el atyám házából, aki velem jött utitársnak. Ezt már nagyon a szívemre vettem, látva, mennyire süllyedt jó hírem. Nem elég, hogy távozásommal elvesztettem, hanem még hozzá is toldanak, és összekapcsolnak utitársammal. Pedig olyan aljas, hogy csak ugyan nem méltó, hogy jó szívvel gondoljak rá. Mert amikor végighallgatta a kikiáltót, és eltávoztam a városból szolgámmal együtt, úgy látszott, már-már ingadozik a hűségben, melyet előttünk kor fogadott nekem. Még aznap éjjel ide érkeztünk az erdőség sűrűjébe, ahová azért rejtőztünk, hogy ránk ne akadjanak. Hanem, amint mondani szokás, baj bajra következik, s az egyik szerencsétlenség vége egy még nagyobbnak kezdete. Így történt velem is, mert az én jó szolgám, aki eddig elé hű és megbízható volt, most mihelyte magányban látott, inkább betyárkodásból, mint szépségem hatására, fel akarta használni a magányosság jó alkalmát, s éppen olyan istentelenséggel, mint amilyen szemtelen tiszteletlenséggel ajánlatokat tett. Én azonban szigorú és határozott szavakkal válaszoltam szemérmetlenségére, amire ő a kérés könyörgés helyett, melyel eleinte céljához akart jutni, erőszakoskodáshoz folyamodott. Azonban az igazságos ég ritkán vagy sohasem olasztja el, hogy rá ne tekintsen gyámolítólag az igaz szándékra. Rám tekintett kegyelmével, és úgy megsegített, hogy erőmet megfeszítve, s rövid tusakodás után egy mély hegy hasadékba taszította. S ott hagytam, élve vagy halva, nem tudom. Ekkor aztán sokkal nagyobb könnyedséggel, sem mint ijedelemmel, s fáradtságomtól várni lehetett, mind mélyebbre hatoltam ebbe a vadonba, kizárólag azzal a gondolattal, szándékkal, hogy itt rejtőzöm el, s ide menekülök atyám és keresőim elől. Ez a kívánság hozott a vadonba, nem tudom már bizonyosan hány hónappal ezelőtt. Itt egy pásztorral találkoztam. Bojtárává fogadott, s magával itt a hegység belső tájain fekvő falucskába. Nála szolgáltam mindez ideig, s mindig arra törekedtem, hogy folytonosan künn a mezőn időzhessek, hogy elrejthessem a hajfürtöket, melyek most oly váratlanul árulóim lettek. Hanem hasztalan volt minden óvatosság és elővigyázatom, mert gazdám végre mégis megtudta, hogy nem vagyok férfi, s benne is ugyanolyan kívánság támadt, mint egykori szolgámban. Minthogy azonban a sors a szükségben nem segíti mindig az embert, én sem találtam meg a szikla ormot és a szikla hasadékot, hogy gazdámat úgy letaszíthassam, s elveszejthessem, magamról úgy lerázhassam, mint egykor a szolgámat. Célszerűbbnek véltem hát, hogy én hagyjam ott, s rejtőzzem újra vadomba, sem hogy erőmmel és rimánkodásaimmal próbáljak neki ellenállni. Ide jöttem tehát, hogy olyan zugot keressek, ahol háborítatlanul kérhetem a magasságos egeket, könnyel, sóhajtással, könyörüljenek szerencsétlenségemen, s irgalmok által segítsenek menekülnöm, vagy életem terhétől megszabadulnom e vadon magánosságában, hogy semmi emléke sem maradjon annak a szerencsétlen leánynak, akiről, bár hibájával nem adott rá okot, annyi mindent mondanak, híresztelnek szülőföldjén is, meg idegen tájokon is.